A testőrség minden tagja 8. napja kapott gyenge, gyermekágyas nőknek készített levest. A szertartás így írta elő, ha a császárnak s császárnénak fiúgyermeke születik. A leves hagyományos recept szerint készült, titkos nedveket, erősítőket, varázsűző fűszereket kevertek bele. Főzték, párolták, hűtötték, újra felforralták, s amikor a szülés utáni első napon bevitték a porfűreába, az aranytálon, a főméltóságok is végigkóstolták, mint a szakácsművészet remekét. A testőrség utoljára kapott ma a levesből, melyet közülük eddig még nem ízlelt senki soha. A nagyon öregek, akik néha kisétáltak a napsütésben, hogy felvegyék havi kegypénzüket, s lássák a régi és új szokásokat, most ők is aggodalmasan kóstolgatták a gyermekágyas bazilissza ételét, ízére emlékeztek, az utolsó leves ízére, melyet akkor kóstoltak, amikor Mánuel megszületett. De már nagyon kevesen voltak nyugdíjas testőrök, fogatlan, reszketőkezű öregek, akik csak azért bújtak tán elő a kuckóikból, hogy még egyszer az életben elismételhessék a szertartást. A 8. nap volt a fiú születése után, s a felmutatás ünnepe már kora reggel megkezdődött. A bíborszoba most másként volt díszítve, mint amikor Berta gyermeke, a kis Mária megszületett. A vérvörös oszlopokat gyertyák ezrei, kandeláberek fénye díszítette, minden szikrázott bíborvörösségében fény és márvány, arany és márvány, hideg, nehéz fények, amint visszaverődnek a falról, s ott újból lángokba ütköznek. A kórusok váltották egymást, a világosság földön túlian erős volt, oly éles, hogy legtöbben lesütötték a szemüket. A szem könnyezett, talán épp ez a könnyáradat volt valódi célja a szertartásnak. A terem óriási. Kis előszobák kötötték össze a tulajdonképpeni szülőszobával, melyben 8. napja élt a birodalom kis világa, falak között, melyek elnyelik a vajudás sikoltását, mert a bazilisszának nem szabad félnie a fájdalomtól, nem szabad éreznie a fájdalmat. A fal elnyeli az első gyermek sírást is, az orvosok varázsszavát, a papok s barátok imáinak patakcsobogását. A porfűreából nem szivároghat ki hang. A terem lassan megtellik. Több ezren lehetnek. A legbensőbb szolgálatra rendelt méltóságok, a birodalom főnemesei, a tanácsurak, szenátorok, előkelőek, kormányzók, a logotéták, a stratégoszok, az idegenkövetek, a tuszok, átutazó vendégek, a rokonság legkiterjedtebb ága, Antiochia hercegségének küldöttei, csupa férfi a világ minden tájékáról. Az udvarmester megfogja köntösük ujját, s helyükre vezeti a vendégeket. Keleuszaté, mondja, méltóztassál, s meghajlik előttük kinek-kinek rangja szerint. Így telnek az órák, mert Bizáncban a szertartások alatt nincs múlása az időnek, hajnaltól estig vagy estétől reggelig tart a ceremónia. Időnként titokzatos mozgás hullámzik végig, híreket visznek a szertartásmesterek, szemük sarkából nézik az ajtók nyílását, lesik a jeleket. Aztán egyszerre kitárulnak az ajtók, kezdetét veszi a nagy pantomim. A hatalmas bíbor szoba közepén terül el az ágy, melyben hieratikus szépségének tejében ott pihen a bazilissza. Fején koronaszerű diadém, arcán festék, szeme földön túlian csillog, úgy van feltámasztva, hogy ne fárassza a hosszú, órákig tartó szertartás. Félig fekszik, félig ül. Merev és mozdulatlan. Csak szeme egy gyönyörű, repkedő madár él. Megismer, üdvözöl, mosolyog, köszön. Így fekszik Antiochiai Mária, szeme odatéved a bíborbölcsőhöz, melynek széthúzták függönyét, hogy mindenki láthassa a kis testet, azt, hogy él, és azt is, hogy fiú. A fáklyákat a testőrség kapitányai tartják, de minden egyes látogató parányi gyertyát kap kezébe, annak emlékére, hogy ő neki magának kellene belevilágítani a bölcsőkosárba, s meggyőződni arról, hogy a Bazileusznak valóban fia született. Mert sokan vannak, ezren és ezren azok, akik részesei a szertartásnak. s a terem levegőjét belepi lehelletük, megindítja a kis szökőkutakat, illatok permetelnek, füveket és pasztillákat égetnek. Így tart a főméltóságok vonulása, a végtelen lánc, mely egybetartja a provinciákat, s talán magát a világot, melynek Bizánc nélkül, a császár s császárasszony nélkül nem lenne értelme. Mária nézi őket, csak szemével köszön, mosolyog, ha ismerőst lát, rokont, barátot, valakit, akire emlékezik. Mert az, aki köszön, maga a császár, a szertartás élő részese. Most apa, az apaság misztériumával telítetten, könnyű köntösben, mintha ő is vért és szenvedést adott volna, mintha ő is részt vett volna a vajúdásban egy hosszú éjszakán és egy reggelen. Úgy áll könnyű, világos köntösébe, mely elüt arcbőre sötétségétől, a sötét hajtól, melyben így, ha korona és diadém nélkül éri a fény, egyre több lesz az ezüst szál. Köszön, alig észrevehető főhajtással, mert apa, és viszonoznia kell az örömet. Ma észreveheti az embert, nem kell a világ umbilicusán állnia, mert ma nem szent és megközelíthetetlen, félelmes és apostolokhoz hasonló, ma ő az örvendő, akinek itt van élete folytatása, a forrás, mely most fakadt ki élete 5. s 6. évtizede között. Lassan kristályosodik minden. Az ezrek kezükben a jelképes fáklyákkal elvonultak, már egyre gyérebb, szálingobb csoportokat irányítanak az udvarmesterek. Ám ugyanakkor minden csoportból néhányan bent maradnak, a legközelibbek, a familiárisok. Dél van. A szertartás élő részesei megmozdulnak, fellazul a keret, családi ünnep kezdődik. Az eunokok szeme nyugtalanul szökellik csoportról csoportra. Minden arcot meg kell jegyezniük, minden lélek világába be kell hatolniuk. Látják Komnen a Mária arcának gyötrött sápadságát, a virrasztás hajnali nyomait, a pegyhütséget, melyet e nem éppen szép, de méltóságos és kemény arc nem tud elrejteni festékek mögé. Alexios nyugtalan tekintete a császárról a mátkára szalad, de nincs gyötrelem jegye rajta, a szem is vidám, mintha élvezné a sohasem látott nagy szertartást. Andronikosz is megérkezett Kilikiából, ragyog, oly boldog, hegyes, csúcsba nyírt szakálán gazdagon pereg végig Ázsia aranypora, oly elégedett, mintha saját gyermeke feküdnék a porfüre a márványfalai között. És itt van a pátriárka, aki kissé hajlott háttal áll, ő is oszlop, hordja az épületet. A pátriárka leunja szemét, ájtatos, kissé félénk ember, nem kedveli a császárné latin híveit, a denevér hitűeket sem, akik megtették már az út felét Róma felé. Hangoztatják, hogy csak árnyalatok vannak, melyeket talán majd egyszer áthidal a jó szándék. Krisztus csak egy nyájat s egy pásztort kívánt. A pátriárka Kerulariosra, a Róma tagadókra gondol, s előzött Kozmára, aki újat húzott a császárral. Ez a nap az ő ünnepe is. A gyermek bíborban született, fiú. Ha felnő és először veti a keresztet, úgy fogja tenni, ahogy az igaz hitűek, s nem úgy, mint Alexios, aki Pannoniában tanulta a keresztvetést. A császárné fáradt. Suttogja, hogy a gyermek felébredt, siessenek, mert tiszta gyolcsba kell csavarni, és éhes is etetni kell. Az élet átüt a szertartáson, s néhányan halkan bágyatta mosolyognak, még nem tudják, mit mond a császár, akinek minden a kezében nyugszik. Mit mond a császár? Hisz minden szertartásnak eleje s vége van. Nem lehet semmit elsietni. S ha éhes a gyermek, korán megtanulja, erőt kell vennie a testen, első a birodalom. De Mária fáradt és türelmetlen, gyermekét nézi, aki nyugtalanul hánykolódik, sír, várja ételét. S a császár arca most felragyog. Úgy ragyog, mint valaha fiúkorában. A sápadság eltűnt róla, a szarkalába kisimulnak, a derék egyenes, a hát elveszíti görbülését. Vigyázva, mintha a rózsaleveleket érintene, benyúl a bölcsőbe, két tenyerébe fogja a kisdedet. Előre megy a terem közepére, ahol a pátriárka foglalt helyet. Most megkezdődik a párbeszéd. A főpap hangja kiszáll az aranykalitkából, melybe önmagát beötvözte. Mondd nekem, császár, a kisded, akit tartasz, véredből eredt? Isten a tanúm, hogy véremből eredt. Mondd, császár, e kisded hites gyermeked? Az Úr nevét hívom tanúságtételre. A kisded gyermekem. Én vagyok apja, s anyja az, akivel megosztottam hatalmamat a birodalom felett. Mondd nekem, ó császár, a kisded bíborban született? Te mondtad, uram, a kisded bíborban született. Most következett a névadás pillanata, a szó, mely eldönti az uralkodói rendet, kijelöli helyét az imperátorok közt, akik Augustus óta követik egymást a trónuson. Megint felhangzott a pátriárka szava. Mondd meg, ó császár, mely néven kívánod nevezni e kisdedet, aki bíborban született. Mondd meg a nevét mindnyájunknak, uram. Magasra emelte a gyermeket. Mária nyugtalan szeme riadtan kísérte a magasságokba, ezer és ezer gyertya szúrós fénye megriaszthatja a csecsemőt. De most nem sírt, mintha a világosság elkápráztatta volna, mintha a mosoly lebbent volna el cseppnyi arcról, mely most még sem az apához, sem anyához nem hasonlít. Haja világos, sejmes, az arc tejszínű, a szem még nem lát, de már néz. Mária a gyermeket követi, amint atya két tenyerén pihen, s talán tetszik is neki a lendület. A kéz feltartja magasan feje fölé. A gyermek mindenki fölé magaslik, most mindenkinél magasabb. A familiárisok leborulnak, csak a császár, a pátriárka s Mária, a császár leánya nem térdel. A hang messze rezeg, harsány s diadalmas, mintha meghirdetni az impérium négy sarkába. A gyermek neve legyen Alexios. A kórus elnyomja a zajt. A figyelőknek csak a szemek játéka marad meg, fények és árnyékok vonulása az arcokon. A kórus elnyel mindent. Komnena Mária halk sikóját, a döbbenet szavát, Andronikos dörmögését is. Manuel lassan leengedi a gyermeket. A pátriárka fehér szakállát ráeresztve a pici testre, a kis Alexios fölé hajlik. A név világ. A név a nagy komnenos császárnak, Alexiosnak neve. Folytatást jelent, mint ahogy folytatást jelentett akkor is, amikor idegenre ruházta messziről jött kisfiúra, akinek otthon Béla volt a neve, és akinek folytatnia kellett a komnenos világot, mert a császárnak nem volt fiú örököse. Most ott áll a hatalmas, mindenkinél magasabb férfi, kezében tartja magjának gyümölcsét, apasága túlnő az eddigi világon, mint fényes, boldog aranyfelhő úszik Bizánc fölött. Alexios, a despota, felemelkedik a térdeplőről. Valami történik körülötte. A titokzatos mozgás, mely ott kígyózik szüntelen, a hang s vonulás kórusai megindulnak újra, s most azt érzi, lassan mindenki elhúzódik tőle, mintha dögletes levegőt árasztana, bélpoklosok aziliumából jönne. Egészen egyedül áll ő, akit Manuel Alexios néven hívott, despotész rangját viseli, kijelölték, mint aki Manuelt a trónon követi. Egyedül áll, nincsenek nyomában udvari méltóságok, senki sem fogja úszáját. Szeme találkozik a császárasszony szemével. Csodálatosan kedves Mária, mintha megszánná, mintha valami átrezegnek kedves, könnyelmű francia arcán, a legszebb latin arcon, amelyet láthatott Bizánc. A császár már bölcsőjébe tenni a gyermeket, feledve mindenkit kései atyaságának diadalmas boldogságában. És akkor megszólal a fekvő Mária hangja. Alexios, fog kezedbe, és tedd bölcsőbe, te a gyermeket. A kegyelem állapota asszonytól ered. Béla két remegő nagy fiú kezével óvatosan megfogja a merev aranypárnát, melyen rajta nyugszik a birodalom új örököse. Megfogja, nézi, az arcát nézi, a kedves kis csecsemő arcot. Oly határtalan csodálat, tudattal, s mégis tanácstalanul, ahogy fiatal férfi nézi az újszülötteket. S lassan visszaereszti a kisdedet bíbor párnáira. A bazilissza keze kinyúlik, Alexiosz térdet hajt, úgy csókol neki kezet. Nincs életének e nehéz pillanatában egészen egyedül. Amikor kivonulnak a szertartásról, Alexiosz mosolyog. Még látja Mária arcát, amint feléje kínálja a kisdedet. Szíve megtelik hálával. Arra gondol, hogy életének talán legnehezebb órájában ezt az egyetlen pillanatot a szép latin Máriának sohasem felejtheti el. Béla felemelkedett a harmadik térdeplésből. Már nem volt senki idegen a szobában, az utolsó ajtón álló is kihúzódott nesztelen lépéseivel. Manuel átölelte vállát könnyű és puha mozdulattal, intett, üljön le az alacsony támlátlan székre közvetlenül melléje. Az ikoniumi szultáról akarok beszélni veled. A szó messziről jött. Mindketten tudták, hogy ez a beszélgetés valaminek végét, s valami másnak kezdetét jelenti, a császár s a despota között. Béla felemelte meglepetten fejét. A hang új volt, s mégis a régi, mintha gondja és tűnődései közepette embert keresne a Bazileusz, s ezért hivatta volna egyedül csak ezért. S nem akarna semmi mást mondani, valamit, ami gyötri némaságában az egész palotát, mióta a fiú, az új, a valódi Alexiosz megszületett. A hang elcsendesült. A birodalom szava volt, s nem egészen Manuelé, aki ezekben a hetekben lelkileg fiatalabb lett, hozzáhajlott a gyermekhez, de testén, mintha erőt vett volna az idő. Az arc sárgás volt, bőre kissé pegyhütt, s hatalmas test megöregedett. Béla megtámaszkodott a szék ülésében, felnézett a császárra, hallgatott. Kilidzs Arszlán fel akarja mondani a békét, mely 10 esztendeje köttetett közte és a birodalom között. Ezt te is tudod, Alexiosz. Kilidzs Arszlán követeket küldött, kérte, hogy továbbra is nyugodjanak a fegyverek. Kérte, fiam, hogy romboljuk le Dorylaeum határ erődítéseinek falait. Temessük be a sáncot, hogy a puszta lovasai tetszésük szerint elárasztassák Kis-Ázsiát. Így akar Kilidzs Arszlán békét. Uram, Dorylaeum mellett még hosszú sor erőd védi az impériumot. Ha egyet átengedsz Kilidzs Arszlánnak, talán nem olyan nagy az ár, ha békességet kínál ezért. Hívtalak, hogy szembeszállj velem. Légy te a másik szó, Alexiosz. Ketten beszélünk, nem hallja senki sem. Én 10 esztendő óta nem tudtam jobban megvédeni Kis-Ázsiát. Minden tavasz nyugat felé hajtott. Minden áradás után a Duna felé vonultunk. Nyugatra kellettek a témák, a szövetségesek seregei. A Balkán és Pannonia nyelte el a seregeket. 10 hosszú éven át minden esztendőben a te véreiddel vívtam. Te tudod, hogy nem magamért, és nem is te érted. Kellett, hogy Dalmáciát és a szerémséget kezembe tarthassam, amíg új háború nem lesz, uram. Talán nem lesz. Az érsek és a Palatinus öreg. Bátyád István nem kezd új háborút. Azért érzi most Kilidzs Arszlán, hogy megváltoztak az idők. Támadni akarsz, uram? Támadnom kell. Míg apám élt, még megoszlottak a próféta erői. A mozlim harcosok bennünket gyűlöltek, de többet harcoltak egymás ellen. Pénzt küldtem annak, aki meg akarta támadni szomszédját. Végül már csak ketten maradtak. Kilidzs Arszlán Ikoniumban, s Nur ed-Din a muszuli fejedelem. Harcoltak ők is egymás ellen. Ezek voltak az évek, amikor nyugodtan indulhattam a Drávához. A birodalmat Ázsiában nem fenyegette veszedelem. Most Nur ed-Din elvérzett. Ő lett a gyengébb, kiirtották házanépét, a puszta fiainak törvénye szerint. Kilidzs Arszlán most egyedül van. Beszedelmesebb, mint sok-sok esztendőkön keresztül a Danik Mehdita hercegek. Érted-e, Alexiosz? Nem töltöttem hiába időmet a keleti témák szobáiban. Kilidzs Arszlán ma talán hatalmasabb minden ellenségnél. Valamit nem tudsz még, Alexiosz. Vilmos, a Tirusz érsek, a Jeruzsálemi király követe látta a levelet, melyet Barbarossa Kilics Arszlánhoz írt. Jeruzsálemben látták a levelet, valaki leírta, s eladta jó pénzért. Barbarossa szövetséget kínál a pogánynak ellenem. Hercegnőt ígér Kilics Arszlán fia számára, ha ezzel megpecsételhetik a Frigyet. Mikor írta Frigyes a levelet? A levél csak a téli áradások után juthatott tovább Jeruzsálemből. Sietni kell. A te elméd fényesebb a napnál, többet tudsz mindenkinél. Miért mondod mindezt el nekem? Te tudtad, Alexiosz, hogy nekünk beszélnünk kell egymással. Tudtam, uram. Amit tőlem hallasz, az a szeretet és hűség szava. Amikor bátyáddal megkötöttem a békét, te lettél az álok. Az ország Dalmáciát és szerémséget adta neked. Én Mária leányom kezét. Amikor megjöttél, Alexiosz, úgy fogadtalak, mint fiamat. Tavaszon kiűzték hadnagyaid a Dalmáciából, s a szerémségbe nem engedték be a görög hadakat. Te itt maradtál, s megkaptad Mária kezét. Despotész lettél, egy lépcsővel magasabb szék illetett, mint a többi hercegeket. A te tartományaidért harcoltam. Velem együtt voltál Szirmion alatt, láttalak, a te kezedben nem adok nyugató hadakat. Az az én országom, uram. Ellene nem harcolhatok. Kilics Arszlánról beszélek, a birodalom nagy, s aki Ikonium ellen megy, annak nem kell mennie a Duna felé. Tereát gondolok, Alexiosz. Lehet, még esztendők telnek bele, mi kiépíthetem a várak láncolatát. Újból fel kell tölteni a témákat, új ostromgépeket kell ácsoltatni, egy-egy békés esztendő kell, míg megint meggyűlik a kincstárban az arany. De én végezni akarok az Ikoniumival. A latinok egymáshoz üzennek segítségért. Tiruszi Vilmos végigjárta a hatalmasságokat, könyörgött a pápánál, a francia királynál, járt Londonban az angoloknál. Ott ült Lateránban, amikor összegyűltek a hercegek és püspökök. Lehet, hogy készülnek, de esztendők kellenek hozzá, hogy Frigyes és Francia Lajos egy pohárból igyák a békességvizét. Meg akarom előzni őket, Bizánc maga fogja kiűzni Ázsiából a pogányt. Ha Kis-Ázsia szabad, akkor egyiptomi könnyű az út. Érted-e, hogy ifjúnak még nem volt szebb és magasztosabb feladata, bíborban született herceg nem érdemelhette még ki ennyire Bizánc háláját, mint te, fiam, ha a határon előtted szállnak fel a birodalmi sasok. Egy vagyok a sok közül. Neked fiad van, uram. Fiam van. Ha felnő, örökli a birodalmat. Nem te öröklöd. Ezt vártad? Ezt akartad hallani, Alexiosz? Ezt tudtam. Máriával megülted egykor készfogódat. Két esztendő óta mondtam, a csillagok gátolják egybekeléseteket. A csillagok hallgattak, Alexiosz. Két esztendeje vártam. Estéről estére kérdeztem őket, hallgattak. Magam kerestem pályájukat. Mit tegyek Máriával, és mit tegyek veled? Ma tudom, Alexiosz, te nem nyerheted el sohasem Máriát. Béla felugrott, arcát elöntötte a vér. A szó súlyos volt. Két férfi állt szemtől szemben, egy perc, s talán mindkettőt elkapja az indulat. De Manuel kinyújtotta kezét, vállára tette. A kéz, mely gyógyította a gennyes testeket, most mintha megint csodát tenne. A fiú lecsillapodott. Így kell beszélnem veled, mert férfi vagy. Az én fiam uralkodni fog. Ezért Máriának, a leánynak el kell hagyni a Bizáncot. Bizáncban sokszor uralkodtak asszonyok. Mária császárnak készült. Nem nézheti öccsét szeretettel, nem nézheti szeretettel a császárnét. Mária mindent elveszített. Neki el kell hagyni a birodalmat, hogy a latinok világában férjet és országot kapjon, az elveszett ország és mátka helyett. De te itt maradsz az impériumban. Akarod, uram, hogy itt maradjak? Tudod-e, ki viselhet bíborcipőt? Vizsgáztatsz, uram? Ez az illem első kérdése. Csak az Augustus és Cézár viselheti. Fiamként fogadtalak. Ez az érzés nem változott. Te lábadra fogod húzni a bíborcipőt. Nem értelek, uram. Oly nehéz minden, amit mondasz. Nem leszel despota többé. Több leszel, s kevesebb. Hatalmamnál fogva reád ruházom a Cézár címet, s fel fogod húzni a Campagiát, melyet eddig nem viselhettél. De nem leszel örökösöm, nem lesz tiéd Mária keze. Te itt maradsz a birodalomban, véded és óvod, és itt állsz az én fiam mellett, itt állsz a császárné mellett, ha többé nem leszek, s a fiam még túl fiatal lenne ahhoz, hogy saját erejéből uralkodjék. Te Cézár leszel, de nem lehet sohasem Augustus. Miért bízol bennem, uram? Nem vagy Komnenos, nem vagy Angelos, nem vagy Dukasz. Idegen vagy, mint egykoron az öreg Norman Roger Cézár. Mégis az én vérem. Bízom benned. Nem kell híveket gyűjtened, nem kell Pannoniába szórni aranyad. Dalmáciai szerémség ismeri neved. A te képedre verik majd az ezüst pénzeket, nevedben mondják majd a hálaadó ima kezdetét. De te Dorylaiumban fogsz élni. Az ázsiai határt te veszed át, Alexiosz. Azt érzed, nagyon egyedül maradtál. Mária tudja? Ismeri a törvényeket. Nem lehet belőle új, félelmesebb Anna, aki eget és földet megmozgat, csak hogy letaszítsa trónról öccsét, aki férfi és uralkodik. Mária tudja ezt, amióta a fiú megszületett. Mintha a te akaratadból megnyílnának a hegyek, összedőlnének, s megint helyreállna a rend. Nem találom az utat sem előre, sem visszafelé. A császárnő kedvel téged. Egy este, ha nem kell részt vennem a nagy triclinium vacsoráján, megosztod velünk az estebédet. Máriának van hozzád szava. Ha arra kérnélek, uram, hogy hazamehessek, Bizáncból mint király, vagy mint ellenség mehet el az, aki ette a birodalom kenyerét. Annyira vágyottál azután, hogy tiéd legyen a trón? Gyűlölnek. Most diadalmaskodtak fölöttem. Addig vagyok itt, amíg a te kegyelmet élvezhetem. Amíg kitárod fölém karod. S ha elmegyek a seregekkel, naponta jönnek hozzád, mondani fogják, a barbár, az idegen Alexiosz megint vétkezett. S nem leszek itt, hogy megmondhassam neked, uram, hogy mindez hamisság. Nem mondják híven egyetlen szavam sem. Lassan majd elhiszed. Miért menjek Ázsiába hadak élén, amikor van nekem is hercegségem és hazám? Gondolj Istvánra, akit Belgrádban megmérgeztek. Nem élnél sokáig. Ha hazamégy, ki hinne neked, Alexiosz? Nem tudom, uram, nehéz bennem a lélek. Imádkozz, fiam, hogy elillanjon a keserűség. Az Úr akarta ezt, aki megáldotta magomat. Jó és kegyes vagy hozzám. Miért magasztalsz fel, amikor erre nincs érdemem? Ha Mária sem tudott volna fiút szülni, mint egykor szegény Iréné, akinek megbabonázták méhét, te lettél volna az utód. Én választottalak. Köszönöm, uram, a szavad. Elmenjek Máriához? Én mondjam meg neki? Beszéltem vele. Megértett, miként a Komnenos házasszonyai megértik a szerencse változásait. A lelkébe nem nézhettem. Elment. Elment. Kiment a Hercegszigetekre, hogy felkeresse nénéit. Húsvétig ott marad, ott vesz részt a vadászatokon. Ha visszajön, beszélhetsz vele. Most elmehetsz, Alexiosz. Egy nap a császárné fog üzenni érted. Azon a napon velünk töltöd az estét. Menj, fiam, olvasd a régi autorok írásait. Hérodotoszt és Xenofont. Olvas a hős görögökről, akik keletre vezették a hadakat. A tíruszi főpap magas karcsú ember volt. Csupa szem, csupa ideg. Haja ezüstösen lobogott tarkóján, beszéde élénk volt, de az arc szent lett, s megszállott, ha imazsámojára ereszkedett. Örök világjáró volt, sokszoros követ. A jeruzsálemi királyfi nevelője, Matirusz érsek, vezeti a királyi kancelláriát, ismeri a világot. Jár Toledóban, Damaszkuszban, Londonban és Alba régiában. A görögök azt mondják, hogy mágus, félnek tőle, ha kinyitja különös dióbarna szemét. A tiruszi érsek a Krizotriclinumban áll, szeme végigméri a márványt. Keresi az örökké tartót, a nem változót benne, mert ismeri mindazt, ami mulandó Bizáncban, nem először vesz részt udvari ünnepen. Leül a követek közé. Az aranybrokátokkal bevont padokban ott ül az egész világ. Némelyikét ismeri, Henriket, az osztrák herceget, Barbarossa követét, s Dandoló finom latin fejét. Dandolót, akit félvak létére küldött el a velencei Serenissima. Mindnyájan Alexioszt nézik, ő a nap különös hőse, felmagasztalt, s mégis szenvedő, ezért szokatlan ünnepez Bizáncban, ilyenről talán még nem emlékeztek meg sohasem az Anna leszek. Eddig Mária mátkája volt, Despotész, Mánuel trónjának kiszemelt örököse. De nem illette meg a bíbor cipő, melyet csak Augustusnak vagy Cézárnak szabad hordania. Ma mindez megváltozik. Mária, úgy mondják, jegyben jár már egy ifjú itáliai herceggel, Monferrato urának fiával, s Alexiosz, a Despotész most Cézár lesz, az egyetlen Cézár Roger János halála óta. Ő lesz az első méltóság a palotában, a többi utána következik. A rang kápráztató. Ezért sóvárognak az idegen fejedelmek, azok is, akik otthon viselik a koronát. De most az, aki kapja, érzi, hogy mindez csak üres pompa. Egy óra alatt kiapadnak a fények, csupa árnyék lesz körülötte, bíbor pompájában egyedül marad. Címet hord, mely mögött nincs semmi valóságos hatalom, nincs császári mátka, nincs remény arra, hogy valaha reá fog szállni a trón. A kórusok elhallgatnak, s Mánuel szava csendül fel, az ünnepekre szóló, hieratikus Bazileusz hang. Pompás és hűs metaforák peregnek. A birodalom vérzik, sok sebe van. Te, Alexiosz Cézár, melledet tartod oda, így fogod védeni a limeszeket. Véded a birodalmat, és meghalsz, ha úgy hozza a sors. A követek arca változik a császári textus szavai szerint. Tiruszi Vilmos halkan magyaráz a Dandolónak a felséges képek változásait. Elhallgat, mert megszólal Alexiosz hangja, aki messze csengő szóval mondja fogadalmát. A birodalomról szól, melynek isteni és emberi értelem ad erőt. Az impérium örök, lehet-e szebb s méltóbb feladat, mint szolgálni a várost és országot, melyet az Úr akarata véd. Kórusok szólnak, oly halkan és tisztán, mint ahogy csermely folyik. Az ikonosztázion ajtaja megnyílik, szerzetesek élén jő ki a pátriárka, hozza magával a cézári hatalom jelvényeit. Alexiosz leborul, nincs senki körülötte, nem hall más, csak a nagy eunuch suttogó hangját, aki ismétli előtte a szertartást, majd meghajlik, letérdel, elvezeti az aranyozott székig. Amikor leül, kezébe megcsillan a gyöngyökkel kirakott bíborcipő. A magyar herceg keze végig simogatja a lábat, mely egyszerre mesztelenül áll a főeunuk prédájaként. A kéz óvatosan, lassan felhúzza a kampadzsát. Ebben a pillanatban egyszerre száz és száz új gyertya gyúl ki, felharsannak az elrejtett kórusok. Alexiosz érzi az idegen cipő talpának keménységét, a szíj szorítja, az eunuk talán gonoszságból túlszorosra húzta meg a kapcsokat. Két ujja tágítana rajta, szűk, nem tud másra gondolni, mint erre a különös fájdalomra. A kórusok hangja elnyom mindent, ez az ünnep, a hangot átveszi a templom népe, tapsol, kendőt lobogtat, szórja virágait. Talán ebben a percben nem érzi idegennek az ifjú Cézárt, mert nem lesz soha ura. A tiruszi érsek látja a fiatal férfit, aki messze Pannoniában született, egyetlen őse sem volt római. Most patrícius köntöst visel, arca csupasz, az aranyabroncs bizánci módra nyírt gesztenye barna fürtöket övez. Görög, s mégis van valami idegen benne. Talán a szeme röppenése, gondolja. Néha ilyen a tekintete a puszta hercegeinek, sóvárgó, nyugtalan, messzire néz. Alexiosz tekintetét nem fogja kifelejteni a krónikából, a hűs szavak mögött, melyek simák s illenek egymáshoz, mint folyómeder kavicsai, ott lesz a sápat idegen Cézár arca, amint nézi a lábára szorított bíborcipőt. A szeráfok kórusa átlendül a végső extázisba. Bizánc népe ujjong, a palota előtt szorják az erkéről a vékony halpikkely forma ezüstöket. A nép örül az új Cézárnak, aki védi a birodalmat, de nem örökölheti soha a trónt. Nézd, Alexiosz, mi otthon Antiochiában sokszor elrontottuk étvágyunkat. Ebédnél s vacsoránál valaki felállt az asztaltól, hátrarúgta a széket. Csak néztük, miért haragos apám vagy anyám, miért borul el az érsek arca, miért reket a konétábli hangja, amikor a szavakat keresi. Lehet, ez nálatok is így volt odahaza. Bizáncban nem hangzik el vacsora közben egyetlen olyan szó sem, mely megbonthatja a harmóniát. Mióta olvastam Szimmachusz lakomáját, sokszor arra gondolok, hogy talán semmi sem változott. Ezer esztendő óta nem változott. Kevesebb lett a latin szó, több a görög. A szó talán több annál, mint amennyire tanítják a rétorok. Látod-e, úrnőm, Pannoniában az ország nagy bárói már mind élnek a latin nyelvvel. Ha így szólalnak meg, s nem a hazai idiómán, más emberek lesznek. Nem lesznek rómaiak. Ne mondd, asszonyom, hogy barbárok. Túl vannak a limeszeken, de övéké is birodalom. Lukács érsek mondta ki először talán róla a szót, Arhiregnum. Nagy királyság, nagyobb, mint a többi királyságok. Az asszonyok beleszólnak a férfiak szavába? Nálunk nincs isteni rend, mely kijelölné mindenkinek a helyét. Anyám ott ült a tanácsban. Velünk együtt menekült, ha üldözött öregebbik István vagy László. Udvarának asszonyai elvegyültek. Az estebédeken ott ültek az asztalnál. Néha énekelt is, erre emlékszem. Én is erre emlékszem otthon Antiochiában. Az anyám hamar lett özvegy, és akkor megindult a kérők járása. Mindjárt ígért valamit, hízelget kellette magát. Meg kell neked egyszer nézned Antiochiát. Ha átveszed a keleti témák vezetését jövő tavasszal, talán el tudsz menni Antiochiába. Te is sokszor gondolsz, úrnőm, a városra? Ha behunyom a szemem, látom az aranyos tornyokat. Sok-sok kék és arany van benne, ha reájuk tűz a nap, ragyog a város. Ragyog. De tudod, Alexiosz, az a legszebb, amikor lemegy a nap. Egy órával azelőtt, míg beáll a sötétség. Ezt mi magunk közt kék órának neveztük. Ott néztük a palota hátsó erkélyén, ahonnan látszott a város. Magasan, magasan álltunk. Így néztük a kék órát. Hárman álltunk, Filippa és én, és a kis Ágnes. Sokat gondolsz a húgaidra? Filippára nem annyit. Ő sok bánatot hozott ránk, a nevét nem volt szabad sokáig kiejtenünk. Kis Ágnesre sokat gondolok. Ő is apa nélkül nő fel. Szegény anyám, olyan nehéz élete van. Féltünk a mostó apától, sírtunk, amikor úgy határozott, hogy Setionnak adja kezét. Amikor először jött kérőként a palotába, meghajlott előttünk, mintha mi is dámák lennénk. Frankhomból hozott ajándékokat. Kesztyűt és illatszereket hozott nekünk, hímzéseket is hozott, sejemmel hímezték, s olyanok voltak, mintha oltárterítők lennének. Úgy mondta, Párizsban köntösként viselik az asszonyok. Akkor már nem féltünk Setiontól. Ő volt mindig a legszebb lovag. Anyánk szerette. Olyan szép volt, amikor kivonult a tornán, amikor megjelent a templomban. Tudta, hogy szép. Órákig öltözött, a szakála jó illatú volt, erre emlékszem. Amikor híre jött, hogy elfogták a hitetlenek, egész éjjel hallottuk anyám sírását. Még aznap le akarta szedetni a templomokból az aranykereszteket, hogy elküldje az emírnek. Éjszaka levelet írt a fejedelmeknek, a pápának is írt, hogy adjanak pénzt, mert ki kell váltani a Setiont, aki szenved mindegyikük helyett. Volt hír róla? Mi tudtuk, hogy él. Az emír jól tartja. Együtt lovagolnak, vadásznak. Szava kötötte, így jól élt. Talán kelleténél is jobban, így suttogták. Hogy tudta-e azt az anyám? Akkor jött el hozzánk Andronikosz. Mesélt nekünk egy este, és másnap reggel énekszóra ébredtünk, és este álarcba húzódtak meg ablakunk alatt az énekesek. Andronikosz lila köpenyén megcsillant a hold. Az anyám is mosolygott, amikor hallotta az éneket. Szép görög verseket énekelt Andronikosz. Miért mondjam el, hogy Filippe szíve megszólalt? Egy hétig volt nálunk Andronikosz. Amikor elment Kilikia felé, mindnyájan sírtunk. Filippa sápat volt, nagyon sápat. Összeszorította fogát, nem beszélt. Látod-e, erre is emlékezem. Mindig emlékezem, ha látom Andronikoszt. A hangjára, ahogy megszólalt az erkély alatt. Filippa ott állt az erkélyen és hallgatta. Érdekel ez téged, Alexiosz? Mesélek neked, és nem tudom, hogy érdekele. Adj inni, keverj bele vizet. A ciprusi bor nagyon nehéz. Szeretem, de nagyon nehéz. Sokat beszél tőle a száj, megoldja az emlékeket. Szeretem hallani, úrnőm, a szavad. Fiú voltál, amikor ide kerültél. Most Cézár vagy, férfi. Várod a tavaszt, hogy elindulhass Ázsia felé. Mondd, Alexiosz, szokott neked is fájni a szíved? Érzed, hogy egyedül vagy? Máriáról nem beszéltek. Nem oldotta fel szavam. Elment, nem oldotta fel a kötést. Norman urakkal vadászott a szigeten. A vadkant a Monferratói őrgrófia ejtette el, amikor szorult a hajtásban a hurok. Azt kérdezed, úrnőm, hogy egyedül vagyok-e? Te is tudod, hogy mindenki egyedül van Bizáncban, aki a limeszeken túl született. Megittuk a ciprusi bort, már nem zavarjuk a lakoma emlékét sem. A bor lemossa az étel ízét, megédesíti az emlékeket. Kértem a császárt, hogy ma ne legyen jelen. Egy asszony és egy férfi könnyebben megértik egymást Bizáncban, ha mindketten idegenek. Tudod, asszonyom, hogy mióta idejöttem, hódolód és szolgád vagyok. Szépen beszélsz, Alexiosz. Úrnőm, a szavak mécsesek, melyeket szüntelen fúj, olytogat a szél. Te szó nélkül is tudod, amit gondolok. Jó voltál hozzám, és kegyes. Akkor is, amikor gyűlölhettél volna. Akkor is, amikor azt hihetted, hogy utadba állok, miattam kell féltened a gyermeket. Sem én, sem a császár nem féltjük tőled. Tudjuk, hogy te oltalmazni fogod. Azt akarom, hogy ne csak a császárhoz kössön a vérköteléke. Azt akarom, Alexiosz, hogy hozzám is kössön a vérköteléke. Beszélj, úrnőm, világosabban. Te a nyugati limeszeken túl születtél, én a legkeletibb határokon túl. Én Bazilissa vagyok, te Cézár. Görög a szavunk, így beszélünk egymással. Két idegen a birodalomban, és talán kettőnk kezében lesz egyszer a birodalom. Én azt akarom, Alexiosz, hogy mi soha-soha ne lehessünk ellenségei egymásnak. Beszélj tiszta szavakkal, asszonyom. A vérköteléke mindennél erősebb. Te tudod, hogy otthon van a kis húgom, Ágnes, édes kis húgom. Apáink mások voltak, de őt is, engem is anyánk nevelt. Érted-e, Alexiosz? Vagy talán jobban szereted, ha itt, amikor senki sem hallja, én is Bélának hívlak, mint az anyád? Jó és kegyes vagy. A lelkem telve van zavarral, s a hang olyan, mintha az anyám hangját hallanám. Milyen régen nem mondta nekem senki azt, hogy Béla, valaki, akit szeretek. Ágnes talán így mondaná. Ha megkérnénk, így foglalná imába nevet. Hány esztendős? Nem sokkal fiatalabb nálad. Esztendők óta nem láttam. Vilmos érsek úgy mondja, ő Antiochia legszebb virága. Mióta téged átültettek a birodalom rózsás kertjébe. Szeretem a szavad. Görögül szól, s mégis latin. S a szemed úgy száll, mint a pusztai madár. Ágnesről beszélek. Ne feledd, hogy anyja Konstansz és apja Renaud de Châtillon. A legszebb férfi, s a legszebb asszony. Châtillon szebb, mint az én apám volt. Súlyos mindaz, amit mondasz. Nem találok hozzá szavakat. Mondd, úrnőm, mindez a te lelked kívánsága? Tudja, hogy császár, amit most mondasz nekem? Mánuel nélkül beszélhettem volna veled? A császár így akarja? Ő is így akarja. Amikor a tiruszi érsek mesélt kis Ágnesről, Mánuel mondta ki a neved. Nem te mondtad ki a nevem? Az én lelkembe sokszor sokféleképp megfordult a gondolat, de úgy akartam, hogy ő mondja ki. Kérjem meg tőle húgod Ágnes kezét, akit nem láttam soha. Ágnes a húgom. Ha hiszel bennem, vársz, de nem kell sokáig várnod a válasszal. Meddig? A kalandiák vitorláit már feszíti a szél. Elhozzák húgodat? A császár úgy akarja, hogy az őszt velünk töltse el. És anyád tudja szándékotokat? Hát, ha már más lovagot választott. Anyám Mánuel vazallusa. Az ő országa szélét mossa a birodalom. Egy Cézár hajlik le leánya kezéért, aki bíborcipőt hord, de úgy veti a keresztet, ahogy mi vetjük latinok. Anyám örülni fog, s megírja Aleppóba Setionnak. 13 esztendős voltam, amikor Bizáncba jöttem. Akkor láttam először Máriát. Most a te húgod jön így Antiochiából. Sorsát elkötelezték, de nem láttam átkáját. Hogyan adhatok ma választ mindenre, asszonyom? Nem kérek tőled választ. Csak annyit, hogy ne gondolj Monferrato őrgrófjának fiára, akivel együtt vadászott Mária. Ha szabad a szíved, hagyd Demeter napjáig szabadon. Ágnes féltestvér volt, vékonyabb, légiesebb Máriánál, hajszíne sötétebb, arca barnább. Mária legszívesebben mosolygott, ránevetett az egyszerű szolgálókra, ha így hozta szeszélye. Unalmas volt számára szent arccal megmerevülni az égbe lendülő baldahinok alatt. Ha kibontakozhatott a csodálatos harmóniából, játszott, kacagott, ingerelte az eunokokat, elbódította az őrség hadnagyát, szeme rávillant a varángvitézre, szálas, névtelen barbárra, aki pajzsával eltakarta szemét. Élt. Oly egyszerűen, s mégis bódítón, mint idegen földben született virág, melyet átültetek az impérium szívébe. Itt túl bőségesek a nedvek, bujább lesz a levél s a szirom. Így élt Mária, a császárasszony, hol ikon volt, hol játékos pajtás, aki végigfut a szobákon, felhangzik éneke, verset mond, hallják hangját, egy különös görögöt, mely sohasem tudja tisztán kimondani a kemény ró betűt. Ágnes féltestvér volt. Konstanztól kapta az őszbokákat, a lebegőjárás gráciáját, a karcsú derekat és a széles vállakat. Setion Renaudtól örökölt az erősebb állat, merev latinos szoborszerű fejet, hidegebb szemeket, melyek kék csillogással néznek el a dolgok fölött, s a száj két végén két kis völgyecskét, ahol eltűnik, s újból fölbukkan a mosoly. De ez a mosoly nem volt kacér és szertelen, mint a bazilissza kacagása. E lágy, széles, elomló asszonyi nevetés, mely annyiszor felforralta Mánuel szívét. Ágnes halk volt, mértéktartóbb, mint kislány nem szaladt, nem kerengett bomlottan a játékban, inkább vonult, mint járt. Szép volt, egészen más, mint Mária, akinek apja, Poitierja Raymond testes, jókedvű francia nagyúr volt, s nem lobogó, legendás keresztes, mint a kalandor Chatillon. Mária arca egy volt a csodával, nem kellett mélyebb, kutatóbb szem hozzá, mely kihámozza hüvelyéből a szépet. Máriáért rajongtak a vízhordó rabszolgák, a virágpiac árusai, a heréltek is, amint kiöntötték szívüket a bizalmas tereferéken. Így éreztek a lovagok s birodalom arkonjai. Mánuel ott élt a csúcson, e szeretett Ararát hegyén, élte s élvezte férfisége őszi ragyogását. Szorosan ölelheti a legszebb asszonyt, aki után mindenki sóvárog, kisé mindenkinek odaadja magát egyetlen mosolyával. Mária egy csodálatos örök asszony, aki mégis egészen az övé. Ágnest nem kísérte ez a megható, szinte szervezett férfi áhítat. Még csak nem gyermek, teste most szökken virágba, melle most kap lágy, lányos görbületet, a váll kemény, tört vonal ezekben a hónapokban lett puhább. De a mozdulatában ott rejtőzött örökölt rangja, Konstanz és Chatillon rangja, hordja Charlemagne vérségének parányát, mely Konstanz vérébe keveredett. Ágnes szép volt, ha a tűnődő szem egymásba rakta a mozdulatokat, olvasott az arcon, megleste gráciáját. Ágnes nem veszett el a nagy termekben, a triclíniumok márvány tengerén, a maga urapautáiban, a Blahérnész városában sem. Élt bennük, otthon volt, birtokba vette a széket, a sarkot, a termet, az imazsámolyt. Félszegség nélkül járt, félelem s remegés nélkül, amikor szemtől szemben állt először a császárral, leborult előtte, ahogy a rend kívánta, háromszor, s beszélt hozzá francia szóval, mert úgy szólt hozzá a császár. Beszélt hozzá merev, idegen göröggel is, mely épp úgy elnyelte a ró betűt, mint Mária szava. A mondatai rövidek, nyugodtak voltak. Minden szó helyén volt, nem félt, nem tétovázott. Élt magányosan és biztosan. Merészen, mondták az eunokok, akik vigyáztak a rendre, s eligazodtak az aktusok árnyalatai között. Ágnes látta Alexioszt. Tekintete nem repdesett riadtan, amikor rajta pihent egy pillanatra a bíborcipőn. Kereste arcát, nézte szemét. Különös pillanat, amikor meghajlanak egymás előtt, várják, hogy a szertartás hulláma megjelölje mindegyiknek a helyét. Antiochiában talán más mértékkel mérnek, latin földön még nem menne lovak számba a sima arcú fegyvertelen ifjú, akinek ruháját égkövek tartják egybe. Haja hullámosan előre simul, hátul eltűnik a keskeny aranykorona alatt. Így látja először Alexioszt, aki idegen országban született, rangjára Cézár, de ősei jogán Dalmácia és Szerémség hercege, két tartományi, melyek mindegyike talán nagyobb, mint Antiochia. Alexiosz nézi Mária féltestvérét. Az arcot keresi, mely elrejtőzködött Ágnes arca alatt, a szemtüzét, a mosolyt, a megfoghatatlan illó fluidumot, mely oly boldoggá tesz mindenkit, aki a bazilisszával együtt lehet. S lassan mégis Ágnes arcát olvassa. Szeme hűvösebb kékségét, keményebb latin arcát, a magas homlokot, mely néha fehéren világít a gyertyafényben. Egy udvaronc így mondta, miként alexandriai Hypátia homloka. Lassan Ágnest látja már, s nem Máriát. Valahogy heged a seb, az ütés emléke, amikor ott áll Porfűre árnyékában, a császár felmutatja a valódi Alexioszt, szeme hiába keresi Komnena Mária tekintetét, medúza főt talál, aki harcra és zendülésre ösztökölné. Mánuel magja fiút fogant, s most már nem ő a leány lesz a császár, nem hull többé ölébe a birodalom. Alexiosz lassan Ágnest látja. Egyedül van. Az öregek élnek csak körülötte, a jámbor bölcsek, s valahol a titokzatos toronyban a didergő prémekbe burkolt Astaforte, aki elővarázsolja a szolidusz aranyakat. De kiért közülük mindenhez? A követ elment Fehérvára. Nem Komnena Mária többé, hanem Chatillon Ágnes a mátka. Nem despota, nem örököse a trónnak, de mégsem kitaszított. Cézár, aki bíborcipőt hord, s vezetni fogja Kilics Arszlán ellen a keleti témákat. Mindezt megírni a gyermek s az öcs szavával úgy, hogy a birodalom is írja. Béla nem tagadja meg anyját és bátyját, de nem tagadhatja meg miattuk a birodalmat sem, melynek első méltósága, de mégiscsak szolga, mert császár nem lehet soha. A levél távoli hullámverés. Mire elér Alba régiába és visszajön a válasz, tél lesz. De lehet, hogy az üzenethozók megrekednek a bolgárhegyek között. Ott telelnek, s csak tavaszra érik el egymást. Akkor kapja majd meg anyja szavát, amikor ő már megbékélt a gondolattal. Elfeledte az első különös mátkaságot, kezdi megszeretni Ágnest is Mária kedvéért. De hogyan beszél Ágnessel? Hogyan élnek-e különös világban, melynek Palota a neve? Beszélnek-e egymással? Látják-e egymást máskor is, mint csak az ünnepélyes fogadásokon? Hallja-e Ágnes az ifjú Cézár szavát a Drómosz ülésein, a kancelláriában, a hajóépítő műhelyek s a görög tüzet keverő arzenálok körül? Mikor látja Ágnes Bélát? Van-e lélek a formák, szavak, meghajlások mögött? Akar-e Alexiosz hitvese lenni, vagy csak Cézarissa méltóságára vágyódik, aki felhúzhatja a Campagiát? Ágnest anyja nevelte, a kisország szuverén hercege. Követek, püspökök, kérők ő előtte hajoltak meg, vele beszélték meg Antiochia dolgait. Látta anyját, amint sír, bágyódik, tanácstalan, összeroskad, gyenge, mert asszony, de másnap már újból erős, levelet diktál a Szentatyához, végigmegy a várbástyákon, vezeti a lovaktornát, adót vet, s ítél bűnösök felett. Nézte Alexioszt, a másik idegent, hűvös, vizsgáló szemmel, mint ahogy Konstanz hercegnő tette próbára kérőit. Hűvös, kék szemmel járt a palotában, az arcában világított az értelem latin sugara. Valami volt körülötte, pedig csak csendes kis szavakat mondott, rövid, egyszerű mondatokat, melyek nem borultak virágban, nem volt rajtuk semmi cifraság. Egy ősz és egy tél telt el így. Egy este Ágnes beszélt Máriával. Másnap kitűzték Szent György napjára a mennyegzőt.